Kegyelem nektek is békesség Istentől, mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az új énekes füzetnek a 129. énekét énekeljük. Hitvallás, mi nagy az Isten szerelme.
Az Isten szerelme nem mérhető mértékkel, hisz egy szülött fiát küldte, hogy minket így megmentse. Mi égető nagy fájdalom, hogy atya nem nézhette, a fiú vére kicsordult sokaknak üdvösségre. Íme az Úr a kereszten, ki bűnömet hordozza, és én ott lenn a tömegben, ki szent nevét gyalázza. A vétkeim tartották ott, míg elvégezte tervét, a halál a életet adott. Nekem terhét. Nem kérkedem már semmivel, nem is dicsekszem mással, csak Jézusom keresztjével és feltámadásával. Ó, miért kapok jutalmából? Én nem tudom, nem értem, csak azt tudja a szívem jól, hogy vére folyt én értem. Ó, miért kapok jutalmából? Én nem tudom, nem értem, csak azt tudja a szívem jól, hogy vére folyt én értem.
Lukács evangéliumából olvasom a 10. fejezetből, a 25-től a 37-ig tartó igeszakaszt. Ekkor elé állt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki: Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki: Helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól: De ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki: Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá, és meglátta, megszánta. Oda ment, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt. Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki. Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj.
Válaszoljunk Istennek imádságban. Kegyelmes édesatyánk, mi is szeretnénk elnyerni az üdvösséget. Nekünk is vannak kérdéseink, vannak kríziseink, vannak helyzeteink, amiben szeretnénk helytállni. Köszönjük, hogy adsz útmutatást, adod magad, adsz közösséget, amiben gyakorolhatjuk a szeretetet, a könyörületességet. Köszönjük, hogy körülveszel minket, és köszönjük, hogy életre hívsz. Szeretnénk most meghallani tényleg füllel is és szívvel is, amit mondasz. Szeretnénk, hogyha rámutatnál az életünknek a nehéz dolgaira is, hogy hol tévedünk, hol menekülünk, hol nem látunk tisztán. Kérünk, Urunk, hogy hadd lássuk meg magunkat a te fényedben, ahogyan most a nap süt, és ránk süt, és olyan szépen megvilágít mindent. Mi is szeretnénk az életünket, és ezt az egész föld életet a te világosságodban látni. És szeretnénk úgy, aszerint élni, ahogyan te akarod. Így kérjük, Urunk, hogy szabadíts föl minket bűneink alól, szeretnénk azokat letenni eléd, megvallani és megtagadni. Szeretnénk a te bocsánatodat átélni. Szeretnénk azt a teljes szabadságot, amit a te veled való közösség ad. Szeretnénk a félelmeinktől is, és a kényszerességtől is megszabadulni, és szeretnénk rád bízni magunkat, és szeretnénk így jönni eléd, hogy ebben az életben is, és majd az eljövendőben is lehessünk a te örök társaid. Vágyunk rád, édesatyánk, Istenünk, kérjük, hogy ajándékozz meg most szent lelkeddel és igéddel, gyógyíts, tisztíts, igazíts minket útba. Jöjj, Szentlélek, Úristen, a te áldásodat várjuk, jelenlétedet, ajándékodat. Jézus Krisztusért. Amen. A 168. dicséretünknek az első és a 3. versét énekeljük, az ige hirdetésre készülve. Hú, Atya Isten, irgalmas nagy Úr. Ez egy imádság, fennállva énekeljük ezt az éneket.
Isten, irgalmas nagy Úr, bűnbánó szívvel imeléd borul. Ő néped áldva, felséges nevet, hogy estve kérje nagy kegyelmet. Nagy jóságodra méltók nem vagyunk, rossz útra térve gyakran elhagyunk. Áh,
hitjük mégis szent ígéd szavát. Megtérő gyermekét fogad be.
Mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása, megszentelése jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Az az ige, ami alapján Isten szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném átadni, meg van írva Máté evangéliumának az 5. részében, a 7. versben, boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Egy boldogító sorozatban vagyunk. Jézus szerint mi a boldogság, és kik a boldogok? És hát már eddig is érezhettük, hogy mennyire más az ő koncepciója, mint a világé. Ugye az érzelem központú, az önzés központú, az élvezet központú világé. Egész máshogy fogja meg a boldogságot. Azt mondja most, hogy boldogok az irgalmasok. Eddig nagyon sok mindent hallottunk, ami úgymond minket ért szenvedésszerűen, de most ami olyan boldog mondásokról fogunk hallani, amikben a mi tulajdonságaink, vagy annak a cselekvő képessége fog megjelenni, és így jönnek a többi boldog mondások. Boldogok az irgalmasok. Irgalom. Ez is a régies szó. Kegyelem, irgalom árva a fejemnek, ugye szokták mondani a mesében. A kegyelemmel is szoktuk összekeverni ezt a szót, az irgalom szót. Richard Lenski segít ebben egy jól megfogalmazásával, hogy a kegyelem az a bűnnel foglalkozik, közvetlenül a bűnnel foglalkozik. A kegyelem a bűnt, a gyökeret, az okot bocsátja meg, vagy tisztítja meg, vagy a bűnöst helyreállítja, a státuszát helyreállítja. Ez a kegyelem, amikor valakit felmentenek az ítélet alól. Az irgalom az kicsit más, nem is kicsit. Az irgalom az a bűn okozta szenvedésnek, a fájdalomnak, a nyomorúságnak a hatását orvosolja. Jó? Tehát ez az irgalom, míg a kegyelem talán egyfajta, így mondom, egy ilyen elvi felemelés, vagy egy elvi szabadítás, az irgalom egy nagyon gyakorlatias dolog, egy orvoslás, egy helyreállítás. Az irgalom észreveszi a nyomorúságot, megszánja, és segít rajta. Nagyon sok cselekvő igét mondtam most, észreveszi, tehát van szeme rá, és amikor szeme van, akkor nem azon gyorsan becsukja, nem láttam semmit, hanem szemlélve belemer helyezkedni. Megszánja. És cselekvő szeretettel fordul felé. Tehát van egy szívbeli mozdulás, és aztán lesz abból egy tett, egy felebaráti tett. Jézus példájában, példázatában pont erre válaszol ki a felebarát. Nagyon érdekes hallani a válaszát a farizeusnak. Véletlenül sem azt mondja ki, hogy a samaritánus, azt nem mondja, aki irgalmasságot gyakorolt. Ha nem szerették a samaritánusokat, Jézus nem véletlenül vág az emberek alá ezzel a példával, hogy lehet, hogy az a felebarátod, akit a legjobban utálsz, vagy akit rühelsz. És ahogy készültem erre az alkalomra, én is hát önvizsgálatot tartottam, hogy irgalmasság, mennyire jellemző ez rám, egyáltalán hogyan állok én ezzel, és két eset rögtön beugrott nekem a régi emlékeimből, amikor valami fajta zsigeri iszony fogott el, és nem tudtam irgalmas lenni. Nehéz, ez az első pontunk, hogy nehéz irgalmasnak lenni, nehéz irgalmat gyakorolni, hogy miért is nehéz, egy kicsi utazást csináljunk akkor. Az én példámon is, nem tudom, hogy valakinek volt-e hasonló, 11-12 éves lehettem, amikor a keresztüleim elvittek engem nyaralni, nagyon jó helyen voltunk, egy fantasztikus, szép, idilli, ilyen faházakban laktunk, és hegyen voltunk, és csomó játékot játszottunk, nagyon jól éreztem magamat, kiváltságosnak éreztem magam, én mint keresztgyerek, és élveztem azt a kis nyaralást. egészen addig, amíg be nem farolt a vendégházak elé, a parkolóba két busz, és a két buszról tódultak le a, hát ilyen 50-60 év körüli, vagy mondjuk 30 és 60 év körüli fogyatékosok. Megdöbbentő látvány volt, hogy jöttek egymás kezét fogva, mint az óvodások, de már látszott rajtuk, hogy már idősebb emberek, és nyáladzottak, meg bőgtek, meg szóval furcsa hangokat adtak, és ledöbbentem. Tehát megfagytam. Ez mi? Ha látunk mondjuk egy vagy két ilyen embert az utcán, akkor az még úgy aránylag szerintem, hát hamar napi rendet érünk fölötte, de az, hogy jött két busznyi, és látszott rajta, hogy ők itt fognak nyaralni. Na, nekem annyi. Úgyhogy én ott ettek velünk, tehát az étteremben velük voltunk, és így éreztem, hogy nem tudok enni, mert annyira viszolygok tőlük. És hát jó, hát 11-12 éves voltam, megterhelt ez nagyon. Aztán érdekes, hogy Isten mégis tanított engem, és a második napon már nem csak azt néztem, hogy jaj, de furcsák, meg ijesztőek ezek, hanem az, hogy az ő segítőik, az ő velük levő segítők, hogy milyen szeretettel bántak velük, és hogy gyere Pistukám, meg gyere, olyan, mint a tényleg a kis babákkal úgy bántak velük, és kedveskedtek velük, és nagyon jó hangulat, annak nagyon jó hangulata volt. Hát itt éreztem először azt, hogy valami nagyon nagy nyomorúság van, és azt én nem tudom elviselni, és valaki meg ezt derült szívvel hordozza. A másik ilyen példa, amikor, hát ez már szerintem teológus lehettem, és egy vonatállomáson volt, hogy láttam, hogy indul a vonat, és egy részeg ember hirtelen kinyitja az ajtót, és álljanak meg, és leimbolygott a vonatról, és egy pár imbolygó lépést tett a peronon, és aztán beesett a vonat alá. Ekkor is lefagytam, tehát teljesen én ilyenkor nem, tehát nincsen lélek jelenlétem, de valami őszintén. Érdekes, csodával határos módon a vonat azonnal megállt, de hát láttam, ahogy a férfit megforgatja a vonatkerék, tehát hogy csúnyán megsérült, és ott jajveszékelt a kerekek között, és volt egy ember, aki egyből fogta, lecsatolta az övét, és leugrott a sínek közé, és már kötözte is el az embernek a lábát. Én meg csak így földbe gyökredett lábban néztem, és gondoltam, hogy kéne mentőt hívni, de láttam, hogy volt, aki már ugye intézkedett is, és hát én szégyen szemmel csak azt tudtam konstatálni, hogy én rám itt már szükség nincs, nehogy még egy mentőt kell hívni, hogy engem is az elájult embert elvigyenek. Ennyi. Tehát valahol, amikor egy nyomorúsággal találkozunk, az néha lesokkol minket, és amikor halljuk ezt a példázatot, hogy a pap is és a lévita is elkerülik ezt a vérbefagyott embert, akkor hadd mondjam azt, hogy legyen először egyfajta megértés bennünk. Lehet, hogy arra vagyunk kondicionálva, hogy hát ez a csúnya pap, meg ez a csúnya lévita, meg hogy mi ne legyünk ilyenek. Azért hadd értsük meg először azokat az embereket, akik nem tudnak mit kezdeni ezzel az iszonnyal, ezzel a viszolygással. Én szimpatizálni tudok velük, mert én ilyen vagyok. És nagyon nagy tisztelettel adózom azoknak, akik esetleg itt a soraink között is ülnek, akik határozottan tudják, hogy mit kell tenni, és rögtön a tettek mezeire is lépnek. Van egy természetesség abban, hogy viszolygunk a nyomorúságtól. Tehát nem mondanám ezt bűnnek, jó, tehát szeretném ezt a bűntudatot, ha valakiben ilyen volt, ezt fölemelni. Az, hogy mi a teljességre vágyunk, ez az Isten ajándéka, mert az Isten teljességét szeretnénk átélni. Persze, ez jó. Amikor Isten megteremti a világot, és azt mondja, hogy ime minden igen jó, ezt szeretnék, ezt a paradicsomi állapotot, ezt szeretnék átélni. Úgyhogy erre a teljességre, boldogságra vágyunk, és amikor látjuk a fogyatékot és a szenvedést, az megijeszt minket, ez természetes. Jó? Tehát akkor ebben maradhatunk. Aztán vannak még jó okaink egyébként. Meg is ideologizálhatjuk, hogy miért nem tudunk most irgalmasságot gyakorolni. De azért így mondom, hogy például ezen a Jerikói úton ez a lévita, vagy ez a pap biztos, hogy körülnézett, hogy, vagy megnézte, hogy mennyire, azt nem tudom, hogy mennyire nézték meg, hogy milyen régi ez a sebesülés, hogy alvadt a vér, vagy nem. Tehát a saját biztonságukat is féltették, mert hogyha ezt az embert megtámadták, akkor én is veszélybe vagyok. De nagyon sokszor a saját biztonságunk és annak a veszélyeztetése is jó ok lehet arra, hogy ne gyakoroljunk irgalmasságot. Ez is érthető. Aztán az már kevésbé érthető, de még szintén értjük azt, hogy nyilván ez a komfortzónámból való kilépéssel jár, hogy én azért most megálljak, meg lehajoljak hozzá. Biztos, hogy sokan átéljük, sofőrök azt a helyzetet, hogy menjünk az autóval, és a lámpánál jön valaki, biceg, vagy nem biceg, vagy mutat egy táblát, és akkor várja, hogy adjunk neki pénzt. Mert akinek autója van, annak biztos pénze is van, és az miért nem adja nekem. És nagyon sokféle reflex megjelenik ilyenkor bennem, hát én nem tudom előszedni olyankor a pénztárcát, de van, akinél ott van kinn az autóban az a bizonyos pénz, hogy csak oda kell nyúlni, lehúz az ablakot, és kiadja. Ebbe megint egy kicsit ilyen lefagyott vagyok, vagy ki tudja, hogy milyen vagyok, majd elmondom később. Aztán azt is mondhatta az a lévita, vagy az a pap, hogy hát a szolgálatom, a küldetésemet akadályozza. Hogyha én most leállok segíteni, akkor várnak engem a templomban, hát ott nem tudok szolgálatot végezni. Ráadásul, hogyha az kezeim között meghal ez az ember, akkor még halottat érintettem, akkor tisztátalan is leszek, akkor még egy hétig nem tudom ellátni a szolgálatomat. Tehát lehet, hogy azt mondjuk, hogy nem az én dolgom ez most, én nekem tovább kell mennem. Most fennhagyom a levegőbe ezt a dolgot. Mi is vagyunk így, vagy voltunk így sokszor, hogy becsöngetnek a templomba, és akkor jön a szegény, vagy a hajléktalan, és kér pénzt. És ott van az a dilemma, hogy segíteni kéne rajta, hát az Isten biztos, hogy segíteni akar rajta. Hát nem mondom el, hogy mennyi pénzem bánta már, hogy sok ilyen embernek adtunk, de ott van aztán a kérdés, hogy ő most jön egy szükségével, és lobogtatja, és az a kérdés, hogy hát az nem kérdés, hogy nekem segítenem kell, de az a kérdés, hogy az a segítség, az, amit ő kér, azt kell nekem megadni? Azt a szükségét töltsem be, amit ő kér, vagy más szüksége is van, amit én nekem az Isten által be kell töltenem? Na hát ez már esete válogatja. Minden esetre ennyit mondok így segítségül, hogy nekem volt már olyan, amikor jött be az a hajléktalan, akit már ismertük egymást több évre visszamenőleg, és hát nem is voltam idő milliómos éppen akkor, és láttam, hogy hú, ha most ő belekezd a mondókájába, akkor végem van. És azt mondta, hogy és én bennem is ugyanez érlelődött meg, hogy nem fogok neki most semmit adni, de imádkozom érte. És képzeljétek el, azt mondta, hogy hát régen találkoztunk, ugye? Azt szeretném csak, hogy imádkozzon értem. Úgyhogy összehozott minket a Szentlélek. Jó erre készülni ezekre a találkozásokra imádsággal, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen? Mit akarsz neki adni? A szociális munkások, vagy a diakónusok, vagy hát a szakmabeli segítőket erre ki is képezik, hogy hogyan tartsák a határaikat. Mert hogyha egyfolytában mindig csak segítenek, lehet, hogy a végén még enni, meg levegőt venni sem lesz idejük, mert annyi a segíteni való. Tehát tényleg van a határtartásnak, a szakmai önvédelemnek egy bizonyos létjogosultsága, mert különben kiégünk, elégünk, feláldozódunk, felfalnak minket a segítés közben. És van, amikor Isten lehet, hogy ezt várja. Ilyen is lehet. Ezért mondom, hogy ezek kivételek, vannak olyan krízis helyzetek, talán láttátok, vagy sokan látták a Schindler listája című filmet, amikor a gyár igazgató, aki látja, hogy hová fajulnak ezek a zsidó üldözős történetek, egy-két személyes sorson keresztül bevonódik egy olyan embermentő akcióba, ami nem tervezte el. Nem tervezte. Csak az, hogy akart segíteni egy vagy két emberen, ezáltal az irgalmasságnak, a irgalom gyakorlásának a pozíciójába egy ilyen örvénybe került, érezte, hogy itt sokkal nagyobb a szükség, és ő neki most mindent meg kell tenni. És ő olyan pozícióban van, hogy meg is tehet sok mindent. Ez is egy kérdés, hogy milyen pozícióban vagyok én. Na hát ő aztán tényleg magát nem kímélve bevonulott, és tulajdonképpen küldetése lett az embermentés ebben a helyzetben, a háborúban. Úgyhogy lehet, hogy van, amikor határt kell tartanunk, és van, amikor pedig be kell vonódnunk, engednünk kell bevonódni. Minket is figyelmeztettek, amikor valakinek akartunk segíteni, a szociális munkások, hogy vigyázzatok, mert ez így, ha ezt így csináltok, tönkre mentek. És hát aki ismer minket, az tudja, hogy nem hallgattunk a szakemberekre, tehát bevonódtunk. Van, amikor erre van szükség. Van, amikor arra van szükség, hogy adjam magamat, úgy, ahogyan Krisztus is adta magát, ahogy bevonódott, és feláldozta magát teljesen, felfalta őt a segítés. A samaritánus is legyőzi az akadályokat, a faji előítéletet, az, hogy neki sietnie kell, esetleg a vásárba, az aznapi haszonról lehet, hogy lemarad, és szépen az időt, a pénzt, az energiát is nem sajnálva, és a komfortzónájából kilépve, oda megy a beteghez, oda megy a áldozathoz, és lehajol hozzá, és segít rajta. Sőt, még a későbbi ellátásáról is gondoskodik. Anyagi áldozatot hoz. Áldozat ez. Mindenképpen áldozat az irgalmasság. Ezt jó, hogyha tudjuk. Mégis azt mondja Jézus, hogy boldogító. Adhatta volna ezt a címet is, hogy boldogító áldozat, az irgalmasság. De ez lett a cím, hogy az irgalmasok boldogsága. És most a három boldogság is. Eddig akadályokról meg a nehézségekről beszéltem. Ha valaki tudott vele azonosulni, akkor jó. Most azért, ha valaki annyira tudott vele azonosulni, hogy persze, én aztán igazolva is érzem magamat, hogy én ezért nem vagyok irgalmas. Hát nem vagyok irgalmatlan, de irgalmas sem vagyok, mert hát félek. Van három jó pontunk, három olyan pontunk, amit szeretnék fölcsillantani, hogy legyőzzük ezeket a félelmeinket, és lépjünk a tettek mezejére. Az első boldogsága az, amit az irgalmas átél, hogy amikor találkozik a nyomorúsággal, és rányílik a szeme, és észreveszi, hogy tulajdonképpen én jobb helyzetben vagyok, mint ez a másik. Tehát én azért tudok segíteni, mert én nem vagyok ilyen nyomorult helyzetben, nekem adnivalom van ehhez képest. Van egy aranyos barátom, néhányan ismerik is a gyülekezetből, már régi barátság ez, több mint 25 éves. Ő egy skizofrén fiú, és hát tulajdonképpen munkaképtelen is. Az édesanyjával hát tartották egymást életben, az édesanyja is már 20 éve beteg, és egy ilyen szimbiózisban éltek idáig, és egyszer csak a édesanyjának szomnyaktörése lett. Már eléggé rossz állapotban volt az édesanyja amúgy is, de ez a szomnyaktörés, ez tényleg mindent vitt. Én éreztem, hogy ez a végjáték lehet. És a fiú, aki eddig a anyukájának a hordozottja volt, ő hirtelen át kellett menni egy másik szerepbe. Skizofrénia ide, skizofrénia oda, munkaképtelenség ide vagy oda. Ő neki meg kellett tanulni az anyukát hordozni, etetni, pelenkázni, és belemerülni a másik nyomorúságába, a saját nyomorúságából. És hadd mondjam azt, hogy ő, most meghalt ez az édesanyja, ő jól vizsgázott ebben a helyzetben. Megtanulta hordozni az anyukáját, és olyan volt ez az utolsó szakasz az életének, hogy ő maga is Isten, mint hogyha őt megerősítette volna, fölemelte volna ebben az erőpróbában, gazdaggá tette, érdekes, megmutatta, hogy neked van erőd, ami eddig nem tudtál róla, na ehhez képest még te is erős vagy. Gazdag vagyok, adnivalom van, és amikor ez az egyik gazdagságom, egyik boldogságom, hogy én tulajdonképpen én jól állok. Azt is látom, azt is gazdagságnak látom, amit eddig nem láttam rá, hogy ez nekem van. Most, hogy látom a másiknak a szenvedését, most érzem, hogy én gazdag vagyok. Mert olyan sok mindent természetesnek veszünk. Hát ez nekem jár. Hát ez a normális, nem? Hogy én nekem ezek a jó dolgok mind járnak. És amikor találkozom a szenvedéssel, itt a gazdagság, hogy nem biztos, hogy jog szerint jár nekem, és bármikor elvétethetik tőlem. És milyen érdekes, amikor látom, hogy valakitől elvétetett, én oda tudok menni, és le tudok hajolni, és részt tudok venni abban a szenvedésben, még nem a saját szenvedésemben veszek részt, figyelem, még nem rólam van szó, de már ez is gazdagság, hogy én ebben az átvállalt szenvedésben hordozóvá válok, és segítek a szenvedés hordozásában. És érdekes, hogy ez a gazdagság, ami van nekem, ez tényleg lehet, hogy szépen erodálódik, kopik, vagy esetleg még nagyobbá válik, nem tudom, a gazdagságom. Mindenesetre Jézus adott ebben példát, azt mondja a Pál apostol, hogy jól ismerik az ő jó téteményét, hogy gazdag lévén szegény élet értünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Ő odaadta magát teljesen. Ez a Jézus boldogsága, hogy azt a gazdagságát, ami neki volt, mindenestül nekünk adta, hogy minket megmentsen. Első boldogság. A második boldogság az, hogy hasznos vagyok. Hasznos vagyok, Isten használ a helyreállítás tervében, a gyógyulásban a másik boldogságát látom. Ez engem is boldogít. Boldoggá tesz a másik boldogsága. Milyen jó ez. Isten ezt is így eltervezte. Nagyon jó látni, ahogyan valaki gyarapszik, vagy valaki gyógyul. És így is mondhatnám, hogy Krisztus munkatársa leszek az ördög munkáinak a lerontásában. Az ördög örömét leli abban, hogy rombol, hogy pusztít, hogy valamit összedönt, Isten pedig örömét leli abban, hogy megjavít, kijavít, gyógyít. És én ennek a munkatársa lehetek. Hát van, aki annyira megragadja ez a dolog, hogy hivatássá választja az irgalmasságot, hogy most meghajlunk minden segítő szolgálatú orvos, ápoló és asszisztens és szociális munkás, meg sok más ember előtt, akik ezt hivatásszerűen is elvállalták, bevállalták, diakónusok is, és ez a jó érzés, ez a boldogság az ő osztályrészük, ezt kapják fizetésként is Istentől. Ez tényleg egy nagyon, nagyon boldogító érzés, hogy én tudok segíteni, Isten engem tud használni. Én az Isten tervében így vagyok hasznos. Aki nem hivatásos, az is űzheti ezt a dolgot méghozzá, úgyhogy a szomszédja az útjába kerülő, mint ahogy a samaritánusnak is útjába került egy sérült. Valaki, akivel szembe találkozom az életem során. Nem véletlen. Figyeljünk erre, legyen szemünk erre, hogy akivel most találkoztam, nézem a mai napomat, miért találkoztam vele? Milyen adnivalóm volt? Mit akart Isten tanítani rajta keresztül? Mire akart engem használni? Most találkozási pont a gyülekezet is, itt most tényleg lehetne ez akár egy gyülekezeti diakóniai reklám is. Nagyon sok rászorultság van a gyülekezetünkben, van anyagi is, lelki is, szellemi is. Mindenképpen az, amit most így mondott az Éva is, hogy a ima est lesz, fogunk imádkozni is, közben járni a betegekért. Nagyon, nagyon kell, hogy lássuk a körülöttünk levő szükséget. Kint van a élelmiszer kassa, vagy a élelmiszerbank. Nagy szüksége van a világnak, a körülöttünk levő világnak a segítségünkre. Tudom, hogy sokan készítettek ilyen játékos vagy ajándékos dobozt a Maci meghirdetésére, aki ugye egy ilyen iskolában tanít, ahol szegény sorsú gyermekek vannak. És az az érdekes, hogy ki az, aki hozza legszebb ajándékdobozt, hát olyan, aki maga is szegény egyébként. Jó volt látni, hogy olyanokat is láttam, akik tudom, hogy nem tehetősek, de jól esett nekik egy dobozt összekészíteni. Most kihagytam a irodába, de akartam lobogtatni egy brosúrát, egy színes brosúrát, a CSI alapítvány. Ez egy hát keresztényeket, a külföldi keresztényeket segítő alapítvány, az üldözött keresztényeket segíti. Vannak olyan segélyszervezetek, akiknek a szeme sokkal messzebbre lát el, mint a miénk. Lehet, hogy mi csak itt a híreket hallgatjuk, ők olyan helyekre is eljutnak, ahova mi nem jutunk el, és meglátják a nyomorúságot, az üldözött keresztényeknek a nyomorúságát, ahogyan lerombolták az otthonaikat, ahogyan különböző eszközöket vettek el tőlük, vagy az életükre törtek, és az újjáépítésben, az orvoslásban és sok mindenben tudunk segíteni, vagy akár ezeknek a szegény régióknak a gyermekeinek a taníttatásában, és akkor adnak ilyen összeget, hogy 7000 forint például elég havonta egy családnak a havi rizsadagjának. 13000 forint elég nem csak ehhez, hanem még a gyerek taníttatásához is. És érdekes, hogy mi ugye nem vagyunk ott, nem tudjuk így átérezni, de ennek a csatornának a segítségével a mi pénzünk segítség lehet egy másik helyen, a nyomorúságban. A pénzem is segíthet. Hasznos lehetek. Ez a második boldogságom az Isten tervében. És van egy harmadik boldogság. Ezt mondja Jézus, hogy boldog az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Kölcsönkenyér visszajár. Hát nem jogon jár vissza, de ez az ígérete Istennek. Nem jár, hanem azt mondja Jézus, hogy amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek nektek is. Ha ez csak egy emberi mondás lenne, akkor azt mondanánk, hogy hát ez úgyse jön be. De ez Isten ígérete. Isten nekem is irgalmat ad, mert én is fogok nyomorúságba kerülni. Ha most jól megy a dolgom, előbb vagy utóbb azért számítsunk rá. Krízisek, betegségek, és a halál az szinte biztos opció. Nem opció, bocsánat, elkerülhetetlen dolog, mert mindenki arra megy. Nekem is ez az utam. És akkor ki fog mellém állni? Akkor ki fog nekem segíteni? Ez az Isten ígérete, hogy ő mindenképpen mellettünk áll, ő segíteni fog, ő magát adja, és amikor mindenen át kell lépnem, ő vár a túloldalon. A halál sem az utolsó pont, és nem a végső szenvedés van az életemben, hanem egy olyan reménységem lehet, hogy a minden nehézségem, nyomorúságon keresztül engem az Isten vár oda át. Örök élettel, örök dicsőséggel. Mindazt, aki az ő fiában hisz, és aki elfogadja az általa kínált kegyelmet. Isten nekem is irgalmat ad. Mit tegyünk? Készüljünk erre. Készüljünk lélekben arra, hogy én is rászoruló leszek, és hogyha, hát hogyan tudunk erre készülni? A legjobban úgy, hogy mi is odállunk azok mellé, akik rászorulnak. Most így mondom, hogy álljunk a haldoklók mellé. Emlékszem rá, hogy a saját nagypapám mellett milyen tanástalanul toporogtam, amikor 84 évesen meghalt, és ott voltam nála a kórházban. Azóta Isten megtanított, hogy amikor valaki már a végét járja, és ott áll a kapu előtt, akkor mit kell csinálnom, és mit kell mondanom. Mindenképpen ne szaladjunk el. Győzzük le az iszonyt vagy viszolygásunkat, hogy itt most tehetetlen vagyok. Azt kell annak az embernek, hogy megfogjuk a kezét, hogy szólítsuk, hogy imádkozzunk vele, hogy elénekeljünk egy általa ismert jó éneket, vagy elmondjuk a hitvallást. Mindenképpen az, hogy tudjunk bűnt vallani, tudjunk kegyelmet hirdetni, és tudjuk a szeretetünkről biztosítani, és arról, hogy Isten várja őt oda át örök közösséggel. Ha így mellé tudunk állni valaki mellé, ne habozzunk, tegyük meg. Sőt, adjuk tovább, mert nagyon nagy szüksége van annak, aki az utolsó perceit éli. Összefoglalom, egy bátorítás ez az egész. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek, hogyha valakinek ez testidegen vagy túl nehéz, ez érthető. Az irgalmasság az teher, az áldozat, és nehéz. Úgyhogy Isten ezt megérti, és mégis arra hívja, arra buzdít minket, hogy boldogságot adó, amikor irgalmasságot gyakorolunk, amikor észrevesszük, amikor lehajolunk, megszánjuk a nyomorultat, és tudunk neki segíteni, mert van mivel. Kaptunk sok erőt, sok kincset, sok gazdagságot. Isten akarja, hogy használjuk ezt a gazdagságunkat az ő dicsőségére, és a nyomorultak megsegítésére. Így legyünk most imádságban, de előtte éneklünk, és aztán majd a szívünket Isten felé emeljük imádságban. Jézusnak a jó téteményére és az ő irgalmasságára gondolunk. Jézusom, áldozatodra gondolok. Az új énekes füzet 93. énekével válaszoljunk az ige hirdetésre.
Jézusom, áldozatodra gondolok, te meghaltál értem a Golgotán. Mindig vársz, hátad soha nem fordítanál, most újra itt vagyok. Most újra itt vagyok. Drága víred, értem folytott fenn a keresztfán. Alázattal térdre hullok, kegyelmed láttál. Most újra hálás szívem, újra leteszem életem. Magasra emelem fel szent neved, hisz csak te vagy méltó, megváltó Úr. Csodálom megmentő kegyelmedet, és imádom szent neved. És imádom szent drága víred, értem folytott fenn a keresztfán. Alázattal térdre hullok, kegyelmed láttál. Most újra hálás szívem, újra leteszem életem. Köszönöm neked, köszönöm neked, köszönöm neked a keresztet. 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 Drága víred, értem folytott fenn a keresztfán. Alázottal térdre hullok, kegyelmed láttál. Most újra hálás szívem, újra leteszem életem.
Imádkozzunk. Kegyelmes édesatyánk, nagyon köszönjük elsősorban neked azt, hogy annyira gazdaggá tettél, olyan sok mindennel megajándékoztál, hogy hordozol minket, hogy sok lelki-testi kincsel megáldasz, tényleg boldogság érzést is adsz, a beteljesültségnek, a szépségeknek az érzését. Nagyon köszönjük. Köszönjük a szeretetet, köszönjük fiatalként, meg idősként is a szerelmet, ennek az ajándékát, az, hogy megoszthatjuk egymással az életünket, mindent, ami van. Köszönjük, hogy közösségben lehetünk majd a családunkban, aztán a gyermekeinkkel, köszönjük az ő szépségüket, kedvességüket. Köszönjük, hogy családként annyi szeretetet élhetünk át. Azt is köszönjük, Urunk, hogyha egyedül maradtunk, hogy vannak barátaink, hogy van gyülekezet, van egy nagy család. Köszönjük, hogy fantasztikus kincseket rejtettél el a közösségben. Köszönjük, hogy az is kincs, hogy egymás szükségeit észrevehetjük, és segíthetünk egymásnak. Köszönjük így a mi gyülekezetünket is. De köszönjük az egyházat a világban, köszönjük a testvér gyülekezeteinket, köszönjük, hogy olyan sok mindent kaptunk, részint ennek a templomnak a költségeit is, vagy a játszótérnek, vagy egyéb dolgoknak, ajándékoknak is a részét, az nagyon sok esetben a testvérgyülekezetek adták, adományozták, fizették. Köszönjük az ő adokozó kedvüket. És köszönjük, hogy mi is lassan hordozóvá válhatunk, és mi is másoknak segíthetünk, gyülekezeteknek, más népeknek, más embereknek. De köszönjük a gyülekezetünket úgy is, hogy ezen a közösségen belül is segíthetünk egymásnak. Arra kérünk, édesatyánk, hogy a mai ige alapján bátoríts minket, hogy a szívünk megbátorodjon, hogy amikor látunk valami nyomorúságot, ne csukjuk be a szemünket, ne forduljunk el, hanem tőled kérjük el a segítés módját, a lelki erőt is ahhoz, hogy részt vegyünk a mások szenvedéseiben. Köszönjük így azokat is, akiket közénk indítasz, hogy hordozzuk őket. Milyen sokat tanítanak nekünk az ő életük által. Édesatyánk, kérünk, hogy vedd el az iszonyunkat, nyisd ki a szívünk ajtaját, hogy be tudjuk fogadni akár a szenvedést ilyen formában, mások szenvedésében. Szeretnénk így a te munkatársaid lenni, akár a közbenjárásban, az imádságban, akár pedig a segítségben, a testi-lelki segítségben, a vigasztalásban, a lelki gondozásban, az anyagi hordozásban. Úrunk, így kérünk most, hogy emeld és erősítsd a betegjeinket, akik otthon vannak, akik ágyhoz kötöttek. Imádkozunk Éváért, aki műtéten esett át, kérünk, hogy az ő családját is, és őt is támogasd. Urunk, a te csodádért könyörgünk, hogy te segíts rajta, ne legyen meg a te akaratod, és mindenképpen a te közösségedben, a te jelenlétedben ajánljuk őt és a családot. Imádkozunk azokért, akik életük vége felé járnak, a idősekért. Kérünk, Urunk, hogy áld meg őket gazdagon, és segíts nekünk is, hogy megtapasztaljuk azt a gazdagságot, amit az ő életük is rejt, hadd tudjunk hozzájuk elmenni, segíteni, és ők is hadd segítsenek nekünk az ő életük példájával, tapasztalataival. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik hivatásnak választották az irgalmasságot. Imádkozunk, Urunk, extra erőforrásokért, extra erőért az orvosoknak, az ápolóknak, akik, hogyha nem kapnák meg ezt a bizonyos boldogságot, akkor bizony azért a pénzért nem biztos, hogy elvállalnák azt a feladatot, ami embert próbáló is nehéz. Köszönjük, Urunk, hogy Te ilyen jutalomról gondoskodsz, hogy Te boldoggá teszel minket. Szeretnénk ezt a boldogságot megtapasztalni, átélni, tőled elkérni. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Köszönjük, hogy mi is hallgathatunk rád, hogy meghallgathatunk téged. Erre kérünk, Urunk, hogy a ránk következő napokban emlékeztess minket, amikor helyzetekbe kerülünk, hogy mit vársz tőlünk, hogy hogyan kell átlépnünk a komfortzónánkat, a küszöbünket, mi az a terv, amiben te bevonsz minket, amire te felhasználsz minket. Így kérünk, édesatyánk, hogy add a jelenlétedet, add a tanácsodat az előttünk levő hétre is. Téged áldunk, téged magasztalunk, és szeretnénk ezt a tetteinkkel is tenni. Hadd legyen ez igaz Isten tiszteletünk, ahogyan élünk te veled és te előtted. Dicsérünk, magasztalunk, áldunk, te vagy egyedül méltó. Amen. Egy csendes percben saját imádságunkat vigyük Isten elé, majd a mi atyánkkal fejezzük be az imádságot. Köszönjük, hogy meghallgattál minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró énekünket, az 51. éneket énekeljük az új énekes üzetből. Felnézek a vizek fölé, ott látlak én.
Hogy vízre lépjek, hol nélküled elsüllyedek. Ebben megtalállak téged, a mélységben megtart hitem. Nagy nevet hívom én, és felnézek a vizek fölé, ott látlak én, a lelkem benned megpihen, hisz enyém van, és én tiéd. Kegyelmet, mely elvezet és tart engem. Ha elbuknék és nagyon félnék, te nem hagysz el, és nem inogsz meg. Nagy nevet hívom én, és felnézek a vizek fölé, ott látlak én, a lelkem benned megpihen, hisz enyém van, és én tiéd. Hogy benned teljesen megbízzak, a vízen bátran veled járja, és bárhová hisz menjek, vigyél tovább, mint a lábam tudna menni. Taníts teljes hittel járni, jelenlétedbe élni. Lélek ad, hogy benned teljesen megbízzak, a vízen bátran beled járja, és bárhová hisz menjen. Vigyél tovább, mint a lábam tudna menni, taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni. Nagy neved hívom én, és felnézek a vizek fölé, ott látlak én, a lelkem benned megpihen, hisz enyém vagy, és én tiéd.
Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben újongó örömmel, az egyedül üdvözítő Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Amen. További áldott adventet kívánok, és találkozunk este. Viszontlátásra!